Tavaly halt meg Surányi Péter, az Autó alapítója, és az Inforádió Tempó magazinjának is állandó vendége. Ugyanígy látta ezeket a folyamatokat?
Sokszor beszéltünk erről, és azt hiszem, hogy igen, és gondolkoztam is azon, hogy hogy tudnám én ezt legjobban jellemezni, ezt a kapcsolatát az autókkal, és az jutott eszembe, hogy most már 30 éve, hogy elindítottuk mi akkor az Autópiasz nevű alkot, aminek aztán a folytatása lett az Autó 2, illetve most az Autó, és akkor nagy vita volt, és nem csak szerkesztőségen belül, hanem az olvasókkal is, hogy a még nagyon jelentős számban jelenlévő szocialista országokból származó importautók tesztelésekor milyen szempontokat érvényesítünk mi. Tehát legyünk-e kiméletesebbek ezekkel az autókkal, vegyük tudomásul, hogy ezek nem mindenben felelnek meg a világ standardjeinek, de hát mégiscsak nagyon sok embernek van ilyen, meg olcsóbb is, vagy csináljuk azt, hogy egy mérce van, és ahhoz hasonlítjuk ezeket az autókat. De Péter nagyon határozottan kiállt amellett, hogy nem kell kivételezni, valóban egy mérce van, egy autós van, aki ebbe beleül, vagy ha bele tud ülni, akkor ennek alapján választ autót, és nagyon szigorúan tartotta magát, illetve a szerkesztőségét ahhoz, hogy egy igen magas színvonalhoz mérjük az autókat. Bocsánat. Ez általában is igaz volt arra, hogy milyen színvonalú írások jelenjenek meg. Nagyon igényes volt ebből a szempontból a szerkesztőséggel, és önmagával szemben is természetesen.
Sose érezték az olvasók részéről, hogy olyan vágyakat keltenek, amelyek hát elérhetetlenek?
Nem hinném. Mert inkább azt láttuk, hogy az olvasók szerették látni azokat az autókat, aminek örülnek, ha látják, nem hogy beleülhetnek, ha látják egyáltalán, mert olyan ritkák, és valóban nem nagyon közlekednek ezek az autók a magyar utakon. Ez nem kelt irigységet, ez inkább kíváncsiságot kelt, legalábbis úgy vettük észre, különösen akkor, hogyha ezeknek a műszaki tartalmával, a gazdaságosságával is megismerkedhettek az újságban.
Mi érdekelte leginkább az olvasókat ez alatt a jó 30 év alatt?
Hát erre én most saját élményt tudok mondani. Azt hiszem 1990-ben tesztelhettem a négyütemű Trabantot. Annál nagyobb érdeklődéssel, mint akkor a magyar utakon nem találkoztam. Volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy nem szabálytalankodom, mégis a nyomomban szágult két motoros rendőr, és két sarokkal odébb meg is állított, csak az autóra voltak kíváncsiak, semmi másra.
Hogy lehetett egy, nem tudom másképp mondani, elszabaduló piacon, ahol lehetett szabadon lapot csinálni, kezelni egyrészt az olvasói érdeklődést, másrészt az autó importőrök és kereskedők érdeklődését az iránt, hogy az ő termékük legyen a legjobb, és ezt a labban is lehessen olvasni. Hogy oldotta meg ezt Surányi Péter?
Mindig tartotta magát ahhoz, hogy a valóságot keresi, és azt akarja bemutatni. Az autók tesztelésekor is, de bármiről volt szó, és az olvasót meg leginkább segíteni, informálni, segíteni, ha lehet, vagy ha kell, akkor tanítani, a hirdetésekről leválasztani a mesét, a sok megtévesztő, ma úgy mondanánk fake newsból kihámozni a valóságot, és ehhez tartotta magát. Volt ennek, ha úgy veszük, közvetlen hátránya, mert egyebek közt inkognitó teszteket is végeztünk, például autószervizekben is, és volt, ahol megsértődtek, mert a kritikát nem nagyon fogadták el, és megpróbálták befolyásolni a szerkesztőséget, elsősorban hirdetések kínálásával, még inkább megvonásával, soha nem értek szélte félünkbe.
Ugye Surányi Péter az évautója választásnak is jó régóta tagja volt, nagy tekintélyű tagjának mondták. Ez automatikus folyamat volt egy ilyen, hát a többiekhez képest viszonylag pici piacú országról, vagy valami másnak a következménye?
A sok európai országból volt tagja ennek a zsűrinek, de nem mindegyik országból, és tulajdonképpen a rendszerváltáskor határozta el az akkori zsűri, hogy kiterjeszti néhány közép-kelet-európai országra is ezt a lehetőséget, hogy zsűri tagja legyen valaki, és Magyarországra talán azért esett a választásuk, mert tehát egy kibomló, szép perspektíva előtt álló piac volt, és a Péter pedig könnyű volt megtalálni, mert én mondjuk a kollégájaként mondtam, de azt hiszem ez kívülről is nagyon jól lehetett látni, hogy nagyon nagy ismerettel rendelkező, széles látóköre van, teljesen jól lehet beleilleszteni az ő szakmai tudását a zsűri kívánalmaiba, és azt lehetett is tapasztalni, hogy a gyárak legmagasabb szintű vezetői is támaszkodtak arra, amit ő az autójukban mondott.
Az igaz, mert ezt én csak másodkézből hallottam, hogy még a legnagyobb gyárak vezető embereinek is megmondta, hogyha nem tetszik neki az adott modell, amit megnézett és kipróbált.
Volt ilyen, sokszor tanúja is voltam ennek, de Gábor is, aki aztán a zsűri tagságot átvette a Pétertől, talán még jobban el tudja ezt mesélni. Illetve nem ezt a zsűri, de zsűri tag most is.
Hogy kell kezelni? Hogy kell kezelni mondjuk a Mercedes főemberét, amikor az ember kiszáll az autóból, és valami nem smakkol annyira?
Ó, hát én ezt Pétertől tanultam, de szerintem András is egyet ért ezzel. Őszintén, nem kell bántani, de meg kell mondani őszintén az embernek a véleményét. Van, amikor lefagy a mosoly ilyenkor a fejlesztők meg a vezetőség arcáról, de el kell mondani, az a feladatunk, amikor én fiatal újságíró voltam, akkor, és mai napig, most itt az adás előtt gondoltam ezt át, a mai napig szinte naponta visszaidézem Péter útmutatását arról, hogy hogyan kell egy autót tesztelni. Én magam gépészmérnök vagyok, ahogy ő is, autógépész volt, és a következő útmutatást adta a fiatal újságírónak a 90-es évek végén. Ülj bele az autóba, használd úgy, mintha a saját autód lenne a mindennapi életedben, ha van energiád, időd, lehetőség szerint próbáld ki biztonságos körülmények között szélsőséges helyzetekben, készíts róla jegyzeteket, feljegyzéseket, ő egyébként rendszeresen eleinte diktafonba, aztán a mobiltelefonjában mondta menet közben, akár beszélgetéseket megszakítva, ketten autózva is gyakran előkapta, vagy ott volt a műszerfalon inkább, és belemondta a apró észrevételét az aktuális tesztautóról. Tehát gyűjtöm össze ezeket, rendszerezzen, ezt mondta szó szerint, itt cseng a fülemben a hangján, szűrd át a mérnökségeden, majd úgy írd le, hogy az egyszerű ember abból el tudja dönteni mindenféle szépítés, himmi-humi, simogatás, megbocsátás nélkül, hogy ez az autó milyen. Nem lehet azt mondani, hogy annak, aki ilyet kedvel, ezt is gyakran emlegette, annak, aki ilyet szeretne, annak ez az autó való, aki meg nem ilyet szeretne, annak nem való. Nem ez a feladatunk, a feladatunk az, hogy mondjuk meg, hogy milyen. Nem a véleményünket, a tényeket.
De ez nem azt jelenti, meg kell próbálni magukat mérnökként beleképzelni egy nem mérnök átlag felhasználó fejébe, nem? Aki csak azt tudja, hogy hol van a indító gomb vagy a kulcs, meg az a kerek az mi előtte. Az összes többiről fogalma nincs.
De ezt is rendszeresen mondta, hogy nem szabad túl mérnökölni a dolgokat, mert akkor leszűkítjük az olvasó közönséget. Van nekünk erre külön rovatunk, ahol a technikai finomságokat elemezzük. Amikor az autókról beszélünk, akkor közérthetőnek, szintén őt idézem, nem gügyögőnek, és nem is egyetemi hajtástechnika előadásnak kell lennünk. Ez a feladatunk, hogy találjuk meg a középutat, de a lényeg, hogy orientáljunk. Mondjuk meg, hogy az az autó, amiben ültünk, milyen.
Hozzátenném még ehhez, igazán a Péter találmánya volt a Puncher Test, az elnevezés is, és maga a tartalom is. A legmérnökibb találmány volt a legegyszerűbb, a barkás megoldásokkal és a legérthetőbb magyarázatokkal bármilyen jelenségre. Nekem mindig az jutott eszembe, amikor Péter ezeket szervezte és csinálta, hogy az ókori görög tudósok lehettek ilyenek, akik kimentek a tengerpartra, látták, hogy jönnek a hajó, először az árbóc látszik, aztán csak az alja, bármelyik irányból jön, és akkor ebből rögtön rájöttek, hogy minden irányból balejt a tenger, tehát a föld gömbölyű. Valami ilyesmi volt a pancsertesztés, nagyon egyszerű módszerekkel megállapítani, például azt, amivel sokszor fordultak a szerkesztőségünkhöz, hogy miért van az, hogy a magyar benzin rosszabb, mint az osztrák. Amikor Ausztriába megyek, csöndesebb az autó, hosszabb utat lehet megtenni, ezt nagyon sokszor elmondták. És a Péter addig nem nyugodott, ami meg nem találta a módszert, hogy hogyan ellenőrize az ilyen állításokat, és megvizsgáltuk az Ausztriában, meg Magyarországon beszerzett benzinmintákat az ő pancsertesz módszereivel, de még hozzáteszem, hogy azt is megszervezte, hogy ezeket a mintákat, persze név nélkül, már mint a márka nélkül, elküldtük egy németországi laboratóriumban, ahol megvizsgálták, de mindeközben elvégeztük a pancsertesztet is. A pancsertesz pedig abból állt, hogy Péternek volt egy kis egyhengeres Honda Lead motorja, arra eszkábált egy hosszú pálcikát a tetejére, egy nem tudom milyen flakonból előállított mérőegységet, szépen kalibrálta, egy vezetékkel összekötötte a motorhoz a kimért benzinmennyiséget, és azzal ráült erre a kis motorra, szépen feszesen ült, hogy a légellenállása se változon, ugyanazon a kijelölt úton, ugyanazzal a sebességgel körözött mindegyik mintával, mindegyikkel legalább háromszor, egy mérés, nem mérés, mondta mindig, és egész napot el tudtunk ezzel tölteni, nagy élvezettel csinálta, közben videózott, fotózott. Azok a kollégák is mindig ott voltak, akik nem is voltak részesei a tesznek, olyan jó hangulatú volt ez, és a végén ott álltak az adatok, ami teljesen precíz volt, még ha a módszereket mi pancsernek is neveztük az ő szellemes módján, és megállapítottuk, hogy mi a helyzet. Egyébként az derült ki, hogy nincs különbség a különféle országok benzinei.
És között. A pancserteszt meg a német laboratóriumi teszt eredménye, akkor ezek szerint passzolt.
Passzolt.
Tehát ugyanazt csinálta.
Igen. És nagyon sokszor csináltuk ezt így közösen, például mindenféle benzinmegtakarító készülékekkel. Egy időben elárasztották a piacot, mindenféle csodaszerek, óriási megtakarítást ígértek. Szépen sorjában végig pancsert tesztelte őket. Kiderült, ami kiderült, hát elég szomorú volt, mert jó esetben nem okozott túlfogyasztást.
De hogy volt ennyi ideje? Egy pancsert teszt az egy egész napos, ma az újságírók ahhoz vannak szokva, hogy munkaidőben dolgoznak ettől eddig, és utána mennek a dolgukra.
Nem volt munkaidő. Reggel elkezdtük, tartott, amíg tartott, még haza is ment, és megírta nagyon sokszor. Munkaidő éjjel-nappal.
Így van, de nem is volt, én magam nem is éreztem munkának. Ugye én nagyon élveztem előkészíteni, általában együtt készítettük elő a robogót, önmagában ő talán nem inszinuálom, ha elmondom, hogy ő nagyon élvezte, hogy átjött a városon, ami rendszeres ilyen jellegű fogyasztási teszthelyünkben, többször is végeztünk ilyen pancsertesztet, amit András mondott, különböző benzinekkel, és hát ez a robogó föl volt díszítve csövekkel, plakonokkal, töltyérekkel, és ugye ő azt nem magával hozta, otthon összerakta a szerkezetet, és átjött a városon. És mindig élvezettel mesélte, hogy hogyan nézték akár a rendőrök, akár a buszsofőr, vagy a buszmegállóban álló emberek, hogy ez meg milyen szerzett két flakonnal, négy töltsérrel és 8 méter csővel az ölében.
Jókedélyű szerzett, amennyire itt az Inforádióban mi megismertük, gondolom ezt meg tudják erősíteni.
Abszolút. Mindenképpen.
Köszönöm szépen! Ez elmúlt egy órában Széchenyi Gábor és Földvári András, az Autó főszerkesztője és főmunkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.